Forgatás. Egyetemista koromban irtóztam Schopenhauertől. Később rájöttem, annyit el kell fogadnom a tételeiből, hogy minden érzelmi kapcsolat támadási lehetőség, és minél több embert eresztek magamhoz közel, annál számosabb csatornán áradhat felém a veszély. Nem volt egyszerű tudomásul vennem, hogy ezentúl emerenccel is számolnom kell. Léte saját életem egyik elemévé vált, s előre iszonyít a gondolat, hogy egyszer elveszíthetem. Ha meg túlélem, egyel több lesz az árnyak csapatában, akinek mindenütt jelenlevő, sehol sem rögzíthető mi volt a feldúl és kétségbe ejt. Ezen a felismerésen az sem módosított, hogy emerenc magatartása kiszámíthatatlan kulcsok szerint változott. Néha olyan elutasító és goromba volt hozzám, hogyha idegen is észlelte, csodálta, miért tűröm. Nem számított, már régen nem figyeltem emerenc felszínének tektonikus mozgásaira, mint ahogy ugyanerre a felfedezésre juthatott maga is, és hiába nem óhajtotta ő sem még egyszer kockára tenni a szívét, mint Butler kapitány, ő sem tudta kivédeni a benne, meg irántam támadt ragaszkodást. Ha beteg voltam, ő ápolt, míg a férjem meg nem jött a munkából. Sose viszonozhattam hasonló szolgálattal, mert emerenc sose volt beteg. Nem méltatta figyelemre konyhai vagy munkaközben elszenvedett baleseteit sem. Ha lábára rántotta az olvasztott zsírt, vagy beletenyerelt a húsvágó késbe, még csak cifrát sem mondott. Ellátta magát valami házi szerrel. Emerenc nem becsülte a panaszkodó embert. Később már nem kellett ok vagy indoklás ahhoz, hogy át-át szaladjon a lakásunkba. Nem volt szükséges megfogalmazni, tudtuk mindketten, szeretünk együtt lenni. Mikor egyedül maradtunk a lakásban, és ő is ráért, én is, beszélgettünk. Arra változatlanul nem lehetett rávenni, hogy bármelyik munkámat elolvassa, de most már érintette, ha kedvezőtlenül fogadták. Az irodalompolitika hullámverését személyem ellen irányuló támadásnak érzékelte. Felbőszült a kritikától, ingerült lett miatta. Egyszer meg is kérdezte, ne jelentse fel a kritikust az alezredesnél. Hiába csendesítettem, ilyenkor dühös volt, gyűlölködő. Most már nem küzdött az ellen sem, hogy a munkámat valamiféle teljesítménynek tekintse. Teljes értékűnek sose fogadta el, de ideológiát csinált hozzá, hogy ne kelljen elvetnie. Olyasmi foglalkozás az írás, mint a játék. A gyermek komolyan veszi, és bár semmi lényeges nem függ attól, amit nagy gonddal végez, afelől, hogy csak játék, még csak ugyan elfárad bele. Arról faggatott, amire író sem újságírónak, sem olvasónak nem tud érdemben válaszolni. Hogyan jött létre a semmiből, a szavakból a regény? Nem tudtam elmagyarázni neki az alkotás hétköznapi mágiáját. Nem volt a szóval érzékeltethető, hogy és honnan kerül a betű az üres lapra. A filmkészítés megértetése megközelíthetőbbnek látszott. Mikor elkezdte érdekelni, mi jön létre a műteremben vagy a szabadban, mit jelent az, hogy forgatunk, azt reméltem végre bevonhatom a magam szférájának, legalább a peremére. Volt rá lehetőség, filmen dolgoztunk. Reggelente értem jött a stáb kocsija, siettünk a gyárba. Mikor hazaértem, agyon gyötört a faggatással, mi történt? Ki volt még ott? Mit mondott? Hogyan folyt le a nap? Mit csinálunk ott voltak éppen? Egyszer bejelentettem neki, másnap kiviszem a műterembe. Voltak éppen nem reméltem, hogy eljön, hiszen a temetőn kívül sose távozott messze a lakásától. Ám másnap korán reggel a kapuban várta az autót, ünneplőben, összefont ujjai közt, makulátlan zsebkendő és egy szál majoranna. Akkor megszégyeltem magam minden cinikus megjegyzésért, amit odabent teszünk, meg ahogy néha egymásnak ugrunk, vagy ami még rosszabb, jegeljük dühünket, hibernáljuk a bosszúállást, míg ráérünk megint ledöfni valakit, mert futnak az órák, és a gyártás idején minden másodperc pénz. Ez ünneplőben várja, hogy lásson valamit, és halálos komolyan veszi. Emerencet egyébként senki se faggatta, mit akar a filmesek közt. A portán azt hitték statiszta, olyan természetes nyugalommal lépkedett a gyár udvarán, mint egy másik író, mint egy színész. Leült, ahol kijelölték a helyét. Csendes volt, figyelt. Nem kérdezett, nem mozgott, nem zavart senkit. Nehéz jelenet volt soron, aminek spontánnak kellett lennie, különben nem hatásos. Folyt a megszokott szaladgálás. Az ismerős előkészítő mozzanatok sorra követték egymást. Smink, szövegismétlés, fényerő, távolság kimérése, beállás, kéz, csapó. Aztán felkerekedtünk megint, és a szigeten folytattuk a munkát. Emerenc kibámult az autóból. Azt hiszem, évtizedek óta nem járt a nagyszállónál, ahogyan látta valamikor egyáltalán. Kint forgattuk a külső felvételt, a helikopteren a másodoperatőr dolgozott. Emerenc hol őt nézte, hol a darut az operatőrrel. Itt legalább annyira a gépé, a technikájé volt a feladat, mint a szerelmeseket alakító színészeké a nagy szerelmi jelenetben. Mintha szédült lett volna az indulat hullámverésében nő meg férfi, mintha rájuk akarna borulni az erdő, lebegett az erdő, a föld, a világ. Vissza is néztük a monitoron, gyönyörűen sikerült minden kép, ritka jól. Ettünk valamit. Emerenc nem volt hajlandó beülni a nagyszállóba. Akkor már ellenséges volt, barátságtalan, nem is nézett körül. Ismertem az arcait, tudtam, most már eleget látott. Nem marad. Szuggerál, menjünk haza. Éreztem, baj van. S mint annyiszor, ismét nem tudtam megfejteni az okot. Gondoltam, majd közli, ha otthon leszünk. Szerencsére én is végeztem. Elbúcsúztam. Indultunk. A kocsiban azonnal kilazított két gombot az ünneplője torkán, mintha fulladna. Ritkán hallottam olyan keserűséget a hangjában, mint mikor végre elárultam, mi bántja. Mi hazugok vagyunk, csalók, közölte Emerenc. Nem igaz semmi. Mi mozgatjuk valami trükkel a fát, aminek csak a lombja látszik. Helikopterből fényképez valaki, az köröz. A nyárfa, az meg sem mozdul. Közben ő, a néző, azt hiszi, hogy ugrál, táncol, kering az egész erdő. Csupa csalás ez, fertelem. Nincs igaza, védekeztem. A táncoltatott fa az azért mégiscsak táncol, mert a néző úgy érzékeli. A hatása fontos, amit keltünk, nem az, hogy a növény igazán mozog-e, vagy szakember idézi elő a mozgás képzetét. Végre is mit gondol, hogyan járjon ide-oda az erdő, mikor a fákat tartja a gyökér? Azt hiszi, a valóság látszatának felkeltése nem művészet? Művészet! Ismételte a szót keserűen. Ha maguk csak ugyan azok volnának művészek, akkor igazi volna minden. Még a tánc is, akkor meg tudnák tenni, hogy a lomb a szavuktól lebegjen, nem a szélverőgéptől vagy micsodától, de nem tudnak maguk semmit. Se maga, se a többi, bohócok mind, még annál is hitványabbak, rosszabbak a latornál. Elképedve néztem, mint ereszkedik szemem láttára valami számomra felfoghatatlan gehenna mélyére, mint aki kútfenekére zuhant, és már csak a zihálása hallatszik, meg a szidalmai. A legvégén már csak suttogott, azt mondta, igenis, van olyan pillanat, mikor annak az operatőr alaknak a kezét se kellene emelnie, helikopter se szükséges, mert magától is táncot jár a növényzet. Uramisten! Mi lehetett életének az a fauszti mozzanata, mikor rákiáltotta percre, megálljon, mert körötte lebegtek a fák. Nem fogok rátalálni, pedig valahol ott van az időben. Mikor megismerkedett nálunk a magnetofon szerkezetével, és megtanulta a már elhangzott szöveg vagy zeneszám ismételhető, egyszer arról beszélt, mi volna, ha az ember életét felvették volna, és meg lenne egy szalagon, és visszatekerhetné, és megállíthatná, vagy ismételhetné kedve szerint. Ő elfogadná a sajátját, mondta, ahogy az volt, illetőleg, ahogy majd holtáig alakul, de azzal a feltétellel, hogy azt teker rajta vissza, amit akar. Nem mertem megkérdezni, hol állítaná meg a gépet. Azt még kevésbé miért. Gondoltam, úgysem mondja meg.